Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. Vízkereszt ünnepén, ahogyan megvan írva, János apostolnak az első levelében, a második fejezet, 8. versétől kezdve, Istenek igéit helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja az apostol. Viszont új parancsolatot írok nektek. Azt, amíg az ő benne, és ti bennetek. Hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Azt hiszem, hogy a legtöbben egyet értenek azzal a kijelentéssel, hogy ha azt mondjuk, hogy az öt érzékszervünk közül, ugye látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, melyik a legfontosabb érzékszervünk, akkor szerintem a túlnyomó többségünk azt mondaná, hogy a látás, az érzékelésünk, pontosabban nem érzékszervünk, mert az a szem, de hogy a látás a legfontosabb érzékelésünk. És valóban, hogyha valakinek működik a szeme, akkor a legtöbb információ a környezetünkről az a szemünkön keresztül érkezik, az agyunk feldolgoz, és így alakítjuk ki magunk körül a képet, ennek alapján cselekszünk, vagy éppen nem. És bizony nagyon nem jó dolog az, hogyha a látás nem működik. És persze ennek vannak enyhébb formái, mint hogyha az ember mondjuk az idő előre haladtával mondjuk olvasáshoz szemüveget kell hordania. Ez mondjuk az egyik pólus, a másik pólus pedig az, hogyha valaki egyáltalán nem lát. Széles a spektrum, a sas szemtől kezdve egészen a teljes vakságig. És élénken emlékszem ennek mentén 2013-nak a nyarára. Az életem első 28 évéből 22-t szemüvegesként töltöttem el, és ekkor 28 évesen csináltattam egy ilyen lézeres szemműtétet, és soha nem fogom elfelejteni azt, hogy milyen volt az, amikor kiléptem a klinikának az ajtaján. Hogy milyen érzés volt az látni. Látni tisztán a színeket. Látni tisztán a kontúrokat, a körvonalakat, a formákat, és valahogy távolságot is nyertem, hiszen messzire láttam, mert addig nagyon nem láttam, ugye az igaz volt rám, hogy az óráig se lát el, ez nálam szó szerint igaz volt. És hogy, de hogy utána a távolság az, amit ezáltal kaptam, sosem fogom elfelejteni azt a nyári napot, fantasztikus érzés volt. János apostol, akinek a leveléből a mai igénk van, ő a látás fontosságára irányítja a tekintetünket, hogy így mondjam, de nem a külső látás, vagy hát nem biológiai szinten érti ő ezt, hanem lelki, belső szinten. Egy belső lelki látásra gondol. Ugyanis az ember nem csak a szemével lát, és hát a kisherceg után szabadon nem csak a szívével lát, hanem bizony mással is lát az ember, van egy belső lelki látása, amivel tudja a lelki dolgokat érzékelni. Hát vagy éppen nem. És hát általánosságban véve ez a belső lelki látás az embereknél nem önmagától értődő. Ez nem magától van. Nem alakul ki, hanem ezt kapni lehet. És a hívő ember pontosan tudja azt, hogy kap egy ilyen belső látást az Istentől. Ugyanis ez a látás az, amivel észre lehet venni az Istennek a jeleit a világban. Ez az a látás, amivel észre lehet venni az Isten jeleit a saját életemben. Ez az a látás, amivel Isten igazságát meg lehet látni, és azt úgymond használni lehet, mondom így idézőjelben, használni lehet a hétköznapokban. Ez az a belső látás, amivel aztán lehet észrevenni olyan dolgokat magamban, és adott esetben másokban is, amire úgy alapból az ember nem lenne képes. Rácsodálkozhatunk Isten kegyelmének gazdagságára is. És ennek a belső látásnak csak úgy, mint a biológiai látásnak van egy érzékszerve. És ez az érzékszerve nem más, mint a hit. Hit által, amit a Szentlélektől kapunk, ajándékba szintén, a hit által tudjuk ezt a belső látást használni az életünkben. És a hit az nem egy statikus dolog, nem olyan, ami mindig ugyanolyan, hogy egyszer megvan, aztán utána már megvan, hanem az bizony változik, hol erősebb, hol gyengébb, hol jobb, hol rosszabb, hol jól funkcionál, hol rosszabbul funkcionál, és ennek mentén a belső látás is bizony néha működik, néha pedig egyáltalán nem. Vízkereszt ünnepét, amit mi most ülünk meg, azt én, hogyha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy amit mondtam is az Isten tisztelet elején, hogy a Krisztus nyilvánvalóságának az ünnepe. Hogyha egy nagyon rossz marketing reklámos hasonlattal szeretnék élni, akkor azt mondanám, hogy a karácsony az egy termék, mondom sok idézőjelben, és mondom nagyon rossz a példa, csak az értetőség kedvéért. Tehát, hogy karácsony a termék, Jézus Krisztus földre születése az, ami az üzenet, de ugye ez az üzenet, ez nem túl széles körben volt ismert, mikor megtörtént. Hiszen csak egy maroknyi pásztor, meg Jézusnak a családja volt az, aki ennek tanúja volt, és nem lehet az, hogy a mindenható Isten, aki Jézus Krisztusban testet öltött, az csupán egy szűk körben legyen ismert. És ezt a terméket, ha úgy tetszik, ezt reklámozni kell, hirdetni kell. Na és hát az, amikor valóban nyilvánvalóvá lett széles tömegek számára, és mindenki számára, hogy kicsoda Jézus, na ez vízkeresztnek az ünnepe, illetve az ehhez kapcsolódó történetek, amelyekből az egyik Jézus megkeresztelkedésének a története, a másik pedig a napkeleti bölcsek történet, amit meghallgathattunk, amiket ugye régies nevükön három királyoknak szoktak nevezni, akiket meghallgattunk, vagy amely történetet meghallgattunk itt most az oltár előtti olvasmányban. Jézus Krisztus nyilvánvalóvá válik, és ezt foglalja össze János apostol egy félmondatban, és azt mondja, múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. És ennek a világosságnak, Krisztus fényének kulcs szerepe van a belső lelki látás szempontjából. Ugyanis a belső lelki látás nem csak az alapján lehet osztályozni, hogy mennyire működik, vagy mennyire nem, belső tényezőként, hanem hogy a külső körülmények mennyire teszik lehetővé, vagy sem, azt, hogy lássunk. És a belső lelki látáshoz elengedhetetlen Krisztusnak a fénye. Mert ezt a látást, amivel másképp szemléljük a világot, ezt a látást, ezt mi nem tudjuk produkálni, ezt nem tudjuk mi magunktól megtanulni, hanem Krisztus fényére van szükség ahhoz, hogy ez működhessen. Mert csak is Krisztus fényében látjuk úgy a dolgokat, ahogyan valójában vannak, igazán, mindent a maga valóságában. Így láthatjuk. És éppen ezért nagyon meglepő az, amit az apostol ír, azt írja, aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az sötétségben van, és sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Azt mondja, nagyon érdekes, azt mondja János apostol, hogy ezzel a belső lelki látással nem csupán magunkra, meg úgy általában a környezetünkre tudunk odafigyelni, hanem a másik embert is másképpen látjuk. És a másik emberben is láthatunk olyan dolgokat, amelyeket mások nem. Mert a Krisztus fényében nyilvánvalóvá válnak a dolgok és az emberek is. És hát azt mondja János apostol, akit amúgy a szeretet apostolának is szoktak nevezni, hogy ez a belső lelki látás és a Krisztus fényében való, a másik ember Krisztus fényében való látása, ez bennünket még nagyobb szeretetre kell, hogy indítson. És akkor feltetnék a kérdést, na de jó van, de hogyha látom a másik embert úgy, hogy valójában van, akkor bizony látom benne nem csak a jót, hanem a rosszat is jobban. Hiszen Krisztus fénye a legsötétebb zugokat is bevilágítja. És hogyha én elkezdem jobban látni azt, hogy a másik mennyire nem jó, mondjuk adott esetben, akkor ez hogy indíthat engem még nagyobb szeretetre? Nem ellenkezőjének kéne megtörténnie? A megoldást nem magunkban kell keresni, mert akkor valóban erre a következtetésre jutnánk, hanem rajtunk kívül, mégpedig Krisztusban. Ugyanis amikor ő itt szeretetről beszél, akkor itt nem adok-kapokról beszél. Amikor az apostol itt a szeretetről beszél, akkor nem azt mondja, hogy valakit nekem azért kell szeretnem, mert ő ezt megérdemli. Nem azt mondja, hogy azért kell szeretnem, mert neki a teljesítménye olyan, amivel kiérdemli ezt. Vagy mert ő nekem valamivel ellentételezi az én pozitív érzelmeimet az ő irányába. Hanem azért kell szeretni, és ez itt a szeretet itt elsősorban, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy nem csak az érzelmekről szól, azért kell szeretni, mert Krisztus fényében látom őt is, és magamat is, és rájövök arra, hogy mindketten pontosan ugyanannyira szükségünk van mindkettőnknek, a Krisztusnak és az Istennek a szeretetére, amelynek mi csupán, mondjuk azt, hogy eszközei, vagy éppen csatornái vagyunk. És nem is annyira különbözik a másik ember, mint amennyire az első látásra tűnik. Ez a krisztusi szeretet megvalósításának az eszköze, módja. Az, hogyha rádöbbenek arra, hogy mind a ketten hiányt szenvedünk, és mind a kettőnk hiányát csak egyes-egyedül egy valaki tudja betölteni, ez pedig nem más, mint a feltámadott Krisztus. És hogyha erre rájövök arra, hogy minden világosságával és sötétségével együtt a másik ember is ugyanolyan szükséget szenved, mint én, és mindkettőnket annyira szeret az Isten, hogy az ő fiát elküldte értünk, akkor ez egy olyan szoros kapcsolat tud közöttünk kialakítani, amelyet semmi más nem tud szétverni. Bárcsak így lenne, bárcsak ez a kapocs tartaná össze a közösségeinket, bárcsak ez a kapocs tartaná össze a családokat és az egyházat is. Hiszen itt János apostol elsősorban a testvér szeretetéről beszél, a keresztény testvér szeretetéről. Krisztus nyilvánvalóvá válik vízkeresztnek az ünnepén, személyével és ajándékaival együtt. Fényét adja a benne hívőknek, ahol nem, aminek fényében, hogy így mondjam, nem csupán magunkat, hanem másokat is tisztán tudunk látni. És ez nem egy önfejlesztő képesség, nem egy szerzett dolog, hanem ajándék, amelyet naponként kell kérni. És ez a fény, a Krisztus fénye adja meg annak a lehetőségét, hogy ne csak önmagunkban, egyedül, hanem közösségben is tudjunk élni, és közösségben is tudjuk követni magát, Krisztust. Így legyen, ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy fényeddel jöttél közénk. Köszönjük azt, hogy bevilágítod életünket, és hogy rávilágítasz mások életére is. Urunk, add, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mindannyian szükséget szenvedünk, amelynek egyedüli betöltője te lehetsz. Kérlek, add, hogy egy közösségbe tudjunk tömörülni. Áld meg egyházunkat, gyülekezeteinket, hogy ennek a fénynek igazi hordozóivá és továbbadójává lehessünk. Amen.